Kedves gyülekezet, kedves testvérek, különleges és ünnepélyes pillanatnak lehetünk most a szemtanúi, meg a fültanúi, annál is inkább, mert hogy csütörtökön volt a gyülekezeti bizottság előtt Katának a meghallgatása, és a gyülekezeti bizottság Keleti Katalint egyhangúan, teljesen jó szívvel és tényleg minden fenntartás nélkül ajánlotta őt a gyülekezet előtti vallástételre. Ez egy rendkívül szép alkalom volt, majd még az igehirdetésben is vissza fogok rá kanyarodni, majd elmondom, hogy miért is. Kata, arra kérlek, hogy állj föl, és szíveskedj válaszolni ezekre a kérdésekre, amiket fölteszek neked. Bár mikrofon nélkül, de kérlek, hogy jól hallhatóan. Köszönöm előre is. Hiszed-e, hogy a Szentírás, noha emberi nyelven szól, valósággal Isten beszéde hozzánk emberekhez? Hiszed-e, hogy mindennapi lelki táplálékként van szükségünk Isten beszédére? Hiszed-e, hogy a Teremtő és Megváltó Isten három személye, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, tökéletesen egy jellemben és a mi megmentésünkre irányuló szándékban, cselekedetben? Hiszed-e, hogy Isten nem felelős a bűnért és annak következményeiért, a szenvedésért és a nyomorúságokért világunkban? Hiszed-e, hogy nem ő teremtette ezeket, és nem is adott okot a bűn lázadására?
Igen.
Hiszed-e, hogy Isten bölcsessége és szeretete folytán nem hatalmát érvényesítve vett véget a bűn lázadásának, hanem egyrészt tiszteletben tartja az ember szabad választását, másrészt megváltási tervet készített a bűnbe esett ember megmentésére? Hiszed-e, hogy Isten fia mi érettünk lett emberré, és élt a mi bűnrehajló természetünket magára véve is bűnfelett győzelmes életet?
Igen.
Hiszed-e, hogy Jézus azért lehetett önkéntes, helyettes áldozattá érettünk, mert emberfiaként is bűntelen életet élt?
Igen.
Hiszed-e, hogy Krisztus irántunk való szeretetből viselte el az emberi bűnök jogos büntetését, a második halál lelki szenvedéseit, az Istentől való teljes elhagyatottságot?
Igen.
Hiszed-e, hogy Jézus feltámadása Isten bűnbocsánatának a meghirdetése számunkra, és az övéhez hasonló feltámadás ígérete?
Igen.
Hiszed-e, hogy Jézus miután megdicsőült testben visszatért a mennybe, közbenjáró papi szolgálatot teljesít érettünk? Hiszed-e, hogy képviseli bűnbánatunkat, bocsánatkérésünket az Atya előtt, megval minket, hogy áldozatát érettünk is hozta?
Igen.
Hiszed-e, hogy Krisztus közbenjárásával kegyelmi eszközöket kér és rendel a mi megjobbulásunkra, megszentelődésünkre? Hiszed-e, hogy ezáltal mindenek előtt a Szentlélek ajándékában részesít minket? Hiszed-e, hogy Isten szent lelke munkálta benned a megtérést, az újjászületést, és késztetett arra, hogy Istennel szövetségre lépj?
Igen.
Hiszed-e, hogy a Jézus példaadása és rendelése szerinti keresztség a korábbi élet bűneinek a lemosása és Isten segítségül hívása egész további életedhez? Vágyakozol-e arra, hogy megtérésedet e szent keresztséggel pecsételd meg? Hiszed-e, hogy Istennel megkötött szövetséged az Úrvacsora Jézus által rendelt jelképes cselekedetével szükséges megerősítenünk ismét és ismét? Hiszed-e, hogy az Úrvacsora első része a lábmosás, a bűnök rendezése, a Krisztus megtört testét és kiontott vérét jelképező szent jegyek magunkhoz vétele pedig Krisztus áldozatára és ebből fakadó hálás elkötelezettségünkre emlékeztet? Hiszed-e, hogyha Isten kegyelme által új életben kezdünk járni, akkor szent lelke azt munkálja bennünk, hogy összhangba kerüljünk a 10 parancsolat első törvényével?
Igen.
Hiszed-e, hogy ebben benne foglaltatik a 4. parancsolat, a szombati nyugalomnap hűséges megtartása is a teremtés emlékünnepeként, és Istennel való közösségünk ápolására? Hiszed-e, hogy a parancsolat megtartásának megkülönböztető jel, hitelesítő pecsét szerepe van a Jézus visszajövetele előtt élők számára?
Igen.
Hiszed-e, hogy a ne őj parancs azt is magában foglalja, hogy ügyeljünk a természet törvényeivel való összhang megtartására egészségünk megóvása érdekében? Hiszed-e, hogy a Szentírás alapján szükséges tartózkodnunk az úgynevezett tisztátalan, egészségre káros ételektől és az alkoholos italoktól? Hiszed-e, hogy hálánkat és Isten gondviselésébe vetett hitünket fejezzük ki azzal, hogy jövedelmünk tized részét az evangélium hirdetés művére szánjuk? Hiszed-e, hogy kiváltság és áldás számunkra, ha önkéntes adományainkkal támogatjuk Isten művét és a rászorulók megsegítését?
Igen.
Hiszed-e, hogy a halottak öntudatlan állapotban vannak, alszanak a feltámadásig? Hiszed-e, hogy csak is Isten kegyelméből kaphatjuk vissza az örök élet jogát? Hiszed-e, hogy ha az elkezdett bizodalmat mindvégig megtartjuk, a boldog első feltámadás részeseivé lehetünk, avagy az elváltozásban részesülhetünk Jézus visszajövetelekor?
Igen.
Hiszed-e, hogy a Szentírásban található leghosszabb profétikus időszak, amely az úgynevezett vizsgálati ítélet kezdetére utal, immár betelt? Hiszed-e, hogy azóta Jézus főpapi, bírói szolgálatot teljesítettünk, és e szolgálat által kiváltságunk lehet megbocsátott bűneink eltörlése örökre?
Igen.
Hiszed-e, hogy Jézus főpapi szolgálata befejeztével lezárul az úgynevezett kegyelemidő, és ő csak hamar visszatér? Hiszed-e, hogy bár eljövetelének pontos dátumát nem tudhatjuk, az idők jelei ma már egyértelműen eljöveteleinek a küszöbön állására mutatnak? Hiszed-e, hogy nincs mit félnünk az ő eljövetelét megelőző nehéz időszaktól, mivel oltalmát ígérte mindazoknak, akik bíznak benne és megtartják az ő beszédét?
Igen.
Hiszed-e, hogy Isten minden ember megmentését kívánja, ezért késlelteti eljövetelét, és hirdettetni akarja az örökké való evangéliumot a végidőben élőknek szóló hármas angyali üzenettel együtt? Hiszed-e, hogy ennek a megbízatásnak a teljesítésére hívta el Isten az advent népet? Hiszed-e, hogy a prófétaság lelki ajándékát is azért adta Isten hívő népének a végidőben, hogy segítse küldetése betöltésében?
Igen.
És az utolsó kérdés, kész vagy-e egyénileg, személyesen is részt venni e küldetés betöltésében, hogy minden ember kegyelmi lehetőséget kapjon Jézus eljövetele előtt?
Igen.
Köszönöm szépen! Kedves gyülekezet, hallhattátok mindannyian ezeket az egybehangzó igen válaszokat, úgyhogy szeretném megkérdezni tőletek, hogy ki az, aki Katát jó szívvel ajánlja a jövő vasárnapi zugligeti kerességre. Készfeltartással kérem, hogy jelezzük ezt. Köszönöm szépen. Van-e esetleg ellenszavazat? Nincsen. Van-e esetleg tartózkodó szavazat? Ilyen sincsen. Kata, a legnagyobb szeretettel köszöntünk téged, és a gyülekezet teljes egészében egyhangúan ajánl téged a vasárnapi keresztségre. Jó Isten áldjon meg téged, gazdagom. Köszönjük még egyszer. Kedves gyülekezet, és akkor most a gyermekekhez szólnék, azokhoz a gyermekekhez, akik itt vannak, itt ülnek. Gyerekek, egy igeverset olvasnék föl nektek, és aztán kérdeznék, ha válaszoltok, azt kifejezetten megköszönöm, mert nagyon-nagyon kíváncsi lennék most a válaszaitokra. Ez az igevers Máté evangéliuma 18. fejezetében található, és itt a 3. vers. Ezt olvashatjuk itt. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Azt mondja tehát Jézus, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Na de fordítsuk ezt át, ezek szerint, ha olyanok leszünk, mint a kisgyerekek, akkor bemegyünk a mennyek országába. Na gyerekek, most jön a kérdés. Mire utalhat itt Jézus? Hát, hogy csináljon valamit, igen.
Ha nem is tudja, hogy létezik az alkohol, és nem kevés szó egész életében róla, akkor attól 100%-ban mentes lesz.
Aha, nagyon jó.
Ha az Isten tanítja egy kis gyermeket, akkor a nagyobb, vagy ha felnőnek, akkor is kis gyermeket lesznek
lelkileg. Így van. Tehát a kisgyerekek készségesek, ugye? Tehát ha valamit tanít nekik, hát nyilván valaki nagyobb ember, valaki ügyesebb, valaki, aki már jártas valamiben, hát a kisgyerek az csak elfogadja. Jó, hát először lehet, hogy berzenkedik, de aztán elképzelhető, hogy nagyon könnyen átbillen arra, hogy igen, hát akkor csak neki van igaza. Hát ha megmutat valamit és jól csinálja, akkor az csak jó lehet, nem?
Igen.
Na ez az egyik. Aztán még. Miben lehet példa egy kisgyermek? Itt jön a dolog nehéz része, most akár gondoljatok magatokra, vagy gondoljatok egy kicsi gyerekre. Felejtsük el a rossz tulajdonságokat most. Jó? Tehát felejtsük el azt, hogy a gyerekekkel néha nehéz, meg ugye, hogy stb. Engedetlenek, most ezt elfelejtjük, félretesszük. Miben lehet példa egy kisgyerek? Miben lehettek példák ti? Na mondd, Ádi.
Könnyen
megegyeznek egymással, ugye?
Igen.
Nagyon jó, felnőttek között ez a nehéz, hát mennyire igaz egyébként. Szóval ez a bizonyos bölcs kompromisszumkészség, felnőttes kifejezéssel ezt így mondjuk. Nektek még ezt nem biztos, hogy kell érteni ezt a fogalmat. Ez bizony benne lehet a kisgyerekekben. Jó, hát nem mindig, de azért ez is egy olyan dolog, amit megragadhatunk. Aztán még... Egyet... Igen?
Szóval a tanítók, vagy a nagyobb emberek féltékenyek lesznek egy kisebb emberre, hogyha azt többet tud, mint ő.
Na, ez nagyon igaz egyébként. Tehát még adott esetben van, hogy a gyermeknek van igaza ugye a felnőttel szemben, és ez a felnőttet összezavarhatja, hogy most akkor ez hogy van. Hát én mégiscsak többet tudok, nem? Hát adott pillanatban lehet, hogy a kisgyerek tud többet. Aztán még egyet hadd említsek. Például a vidámság. A gyerekek annyira vidámak és felszabadultak tudnak lenni, nem? Mi felnőttek talán már kevésbé. Ezt is megtanulhatjuk például a gyerekektől, vagy tőletek. Vagy hadd említsek még egy dolgot. Ez kifejezetten egy igéhez kapcsolódik, mert Jézus beszélt ám erről, tehát még egy helyen beszélt arról, hogy tényleg milyen a kisgyermek? Tehát miben példa a kisgyermek? Márk evangéliumában a 10. fejezetben olvashatjuk ezt az igét. Márk evangélium a 10. fejezet 15. versében, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba. Megint csak másik részre fordítva ezt a kijelentést, aki úgy fogadja, mint gyermek az Isten országát, az be fog menni abba. Isten országa, örök élet. Milyennek képzelitek? Minél kisebb, annál többet elfogad. Ez nagyon fontos. Tehát mi felnőttek, ebből is tanulhatunk, hogy elfogadni nekünk sokszor nehéz. Erről majd az ige hirdetésben is lesz szó. Jegyezzük meg ezt a gondolatot. Igen? Szóval ez az, ami például példa lehet. Na mondd, Isten országa. Igen. Igen, a gyerekek sokszor könnyebben alkalmazkodnak, persze a felelősségük is kisebb, nyilvánvaló egy költözésnél, de ahogy túl tudnak lendülni egy ilyen dolgon, hát akkor mindjárt ebben is példák lehetnek. De sokszor van ilyen az életben, ugye, hogy elképzelünk valamit, aztán nem az történik, na, ott aztán megakadunk, mi felnőttek is, azért ti gyerekek is, hajlamosak vagytok erre. De mégiscsak ez is egy olyan dolog, hogy hát ha valami körülmény változik, amiről nem tehetünk, tehát így alakult, hát akkor azt fogadja el az ember. De még az Isten országával kapcsolatban azt mondja, aki befogadja Isten országát, úgy fogadja Isten országát. Hát ha valaki ajándékot hoz nektek, az egy örömteli pillanat, igaz?
Nekem inkább az a jobb, hogy ajándékot
adok. Adhatsz? Nagyon jó, nagyon jó. Biblia mind a kettőre tanít bennünket. Adj is, amit tudsz a másiknak, de fogadj is el a másiktól, amit csak tudsz. Tehát ez olyan természetes dolog. Hát ha az Isten a legnagyobb ajándékot nektek akarja adni, miért ne akarnánk elfogadni? Nem? Ez az örök élet. Gyerekek, még nagyon sokáig lehetne erről beszélgetni, azt hiszem. De ezt jegyezzétek meg jól, mi felnőttek is jegyezzük ezt meg, hogy itt van ez a nagyon egyszerű, egyértelmű kijelentés Jézustól. De ezek szerint ezt nekünk el kell mélyítenünk magunkban, hogy a gyerekek példák lehetnek. Ez persze nem azt jelenti, hogy most akkor mindenben tökéletesek vagytok, vagy mindent jól csináltok, nem, hát ezt tudjuk, hogy nem így van. Na de ami jó, azt ragadjuk meg, azon gondolkodjunk el. Elfogadás, ha másik megmutat valamit, akkor tényleg beismerjük, hogy az jobb, vidámság, adott esetben alázat is, mert hát hogyha a másik jobban tudja, elvezet bennünket valamire, aztán ha ajándékot adnak, akkor elfogadjuk azt hálás szívvel és örömmel, és így tovább, de sok mindent lehetne még említeni. Szóval gyerekek, jegyezzétek ezt meg. Vannak nehéz pillanatok is az életben nyilván, tehát amikor valami rosszat csináltunk, és akkor na hát azt valahogyan kezelni kell, de a jó dolgokról is emlékezzünk meg. Köszönöm nektek a figyelmet, és akkor a helyetekre mehettek. Kedves gyülekezet, a mostani igehirdetésünk témája egy olyan téma, ami kulcsfontosságú a Bibliában. Azért kulcsfontosságú, mert van egy olyan ige, ami kifejezetten erről szól, de úgy szól erről a témáról, mint ami hogy mondjam, szinte a lelkünkre helyezi ennek a lényegét, mint hogyha nem lenne ennél fontosabb téma. És ez az igevers, amit szeretnék idézni, jól ismerjük egyébként szerintem többen az itt jelenlévők közül, Sofóniás könyvében található a második fejezet harmadik versben. Sofóniás könyve második fejezet harmadik versében, így olvasom Sofóniás könyve második fejezetének harmadik versét. Keressétek az Urat mindnyájan, e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Azt mondja tehát ez az igevers, hogy keressük az igazságot, keressük az alázatosságot, de ami az igazi drámája ennek az igeversnek az az, hogy kiket szólít meg. Ez nem egy általánosságban elhangzó felszólítás, hogy igen, emberek, keressétek, vagy ti hívő nép, keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, és akkor adna erről egy részletes tanítást az ige. Nem. A föld alázatosait szólítja meg. Tehát akikben benne van az alázat, akikben az Isten már kiformálta valamilyen módon az alázatot, azt mondja, hogy ők keressék az igazságot, keressék az alázatosságot, és itt jön a dráma második része, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Tehát ez azért nem akármilyen súlyú ez az igevers, és nem akármilyen súllyal nehezedik a mi lelkünkre is, hogy ezek szerint az alázat mindennél fontosabb, vagy legalábbis egy olyan dolog kell, hogy legyen az életünkben, amire borzasztóan kell figyelnünk. Na most, hogy ez a csütörtöki alkalomhoz hogy kapcsolódik, mert ugye Kata ígértem, hogy erre feltétlen ki fogok térni. Amikor azt a kérdést tette föl valaki ott a bizottsági megbeszélésen, a meghallgatásodon, hogy mi az a jellemvonás, amit ki tudnál emelni az Isten lényéből. Ugye te is ezt említetted. De milyen érdekes, hogy az Isten alázatát említettük, meg az Isten türelme, ugye ez volt a másik, amit említettél, itt viszont rólunk van szó. Tehát, de ugye mennyire érdekes, mert ez se egy olyan kérdés, hogy az Isten elé helyezi az embernek azt, hogy legyél alázatos. Nem. Példát mutat, és ezáltal késztet arra, hogy az ember is legyen alázatos, mert ő is alázatosan magát megalázva tekint szét mennyen és földön, ahogy a 113. Zsoltár mondja. Na most ezek szerint tehát ez abszolút üdvösségkérdés. Tehát nyugodtan lehet mondani azt, hogy aki, hogy mondjam, büszke, rátarti módon akarna bemenni az örök életre, szóval ez nem fog sikerülni. Nagyon-nagyon fontos, hogy alázattal közelítsünk magához, Istenhez is, meg az emberekhez is. Ez egy másik kérdés, erre is ki fogok majd térni az igehirdetés vége felé. De nézzük először azt a területet, hogy hogyan lehetünk mi az Isten előtt alázatosak. Hogyan ismerhetjük mi be azt, hogy igen, az Isten az Isten kell, hogy legyen az életünkben. Egy végtelenül egyszerű kérdésről beszélünk egyébként, de a mélységei nagyon messzire vezetnek, és a mélységei hatalmasak. Na most ezt egy olyan történet segítségével nézzük meg az alázat kérdését, amit megint csak többen bizonyára jól ismerünk. Ez nem más, mint a gazdag ifjú története. A gazdag ifjú története, ami ugye nem egy példázat, tehát ez egy megtörtént eset, Máté evangélium a 19. fejezetében találhatjuk, érdemes is fellapozni Máté evangélium a 19. fejezetét, és itt megnézzük ezt a történetet, de meg fogjuk nézni azt, hogy mi volt az előzménye ennek a történetnek. Az előzmény hihetetlenül fontos, mert ennek a történetnek a súlyát az adja meg igazán. Hát meg persze mindaz, ami történt, mindaz, ami nem történt, majd erre is kitérünk. Szóval Máté evangélium a 19. fejezet, és ott a 16-tól a 22. versig olvasom az igét. És íme hozzá jött Jézushoz egy ember, és mondta néki: jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondta néki: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondta néki: melyeket? Jézus pedig mondta: ezeket: ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat, és szeress fele barátodat, mint te magadat. Mondta neki az ifjú: mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van még bennem? Mondta néki Jézus: ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el a vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jer, és kövess engem. Az ifjú pedig a beszédet halván elment megszomorodva, mert sok jószága volt. Eddig tehát maga a történet. Na és mi az előzmény? Mert ugye itt olvassuk azt, hogy íme hozzájött, és íme hozzájött. Tehát ezek szerint nekünk az előzményre is figyelnünk kell, és itt Máté evangélium a 19. fejezetében olvashatjuk, hogy ez az előzmény, ez nem más, mint az, hogy Jézus megáldja a kisgyermekeket. Na, itt kapcsolódik össze ez a két történet, itt kapcsolódik össze egyébként a gyermekprédikáció és a felnőtt prédikációval, mert ott vannak Jézus közelében a gyerekek. Ott vannak azok a kisgyerekek, akiket hoztak a szüleik, hogy megáldja őket. Márk evangéliumát egyébként nagyon szeretem abból a szempontból, hogy bár a legrövidebb evangélium, mégis olyan apróságokat mond el, tesz bele a szövegbe, amit lehet, hogy más evangélium nem. Ez Márk. Ugye most Mátét olvastuk, Márk a legrövidebb, 16 fejezetével, Máté sokkal hosszabb, de mégis ugye az a mozzanat, amit Márk megjegyez, az az, hogy Jézus ölébe veszi a kisgyerekeket. Na most gondoljuk ezt el egy pillanatra. Jézus, ahogy elképzeljük magunknak, könnyen elképzelhető, hogy egy olyan kép él a fejünkben, mint egy olyan tanító, aki abszolút példa, és aki méltósággal és alázattal úgy tanított, hogy ez tényleg megszólította az embereket, meg gyógyított is. De elképzelhető, hogy egyfajta távolságtartás van bennünk, ugye ettől a Jézustól, aki pedig a gyerekekkel milyen viszonyban volt. Tehát nem csak távolról úgy megnézte őket, megáldotta őket. Kezét az ő fejükre helyezte. Ölébe vette őket. Na most ezt látja a gazdag ifjú. Annyira különleges ez, hogy ugye megáldja a kisgyerekeket. Persze ott vannak a tanítványok, akik ugye dorgálják ezeket a szülőket, az anyákat, akik odaviszik a gyerekeket, mondvá, hogy ugye biztos, hogy nincs ideje a mesternek, hogy ilyenekkel foglalkozzon, hogy kisgyerekek. Szó nincs erről. Tehát a mester, ahogy meglátja őket, rögtön azt mondja, hogy na hozzátok csak ide hozzám a gyerekeket, és egy rendkívül szép, tényleg ilyen szívet, lelket melengető pillanatoknak lehetünk szemtanúi, így a leírást olvasva, és mondom, Márk ezzel egészíti ki, hogy tulajdonképpen egy fizikai közelség is volt a gyermekek és Jézus között. De most megint csak Márkra utalok egyébként, Márk evangéliumára, mert ugye itt Máténál úgy olvastuk, hogy és íme hozzájött egy ember, jön a gazdag ifjú, 16. vers. Márk ezt úgy írja, ugye a 10. fejezetben, tehát Márk evangélium a 10. fejezetének 17. versében, hogy amikor Jézus útnak indult, hozzáfutván egy ember letérdelt előtte, és kérdezte őt. Hozzáfutott egy ember, letérdelt előtte, és kérdezte őt, hogy jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek. Figyeljük meg a gesztust. Tehát ez azért nem akármi, nem pusztán megszólítja, nem pusztán arról van szó, hogy igen, Jézushoz oda megy egy ember, és a szíve nyitott. Hát ennél sokkal többről van szó. Oda fut egy ember, letérdel elé, és ugye mit mond itt? Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek. Egyrészt jó mesternek nevezi. Hogy ennek mekkora jelentősége van, erre Jézus burkoltan utal, majd a 17. versben mindjárt fogjuk ezt nézni. De a másik azt mondja, jó mester, mi jót cselekedjem. Az az egyszerű kérdés, ami ugye a fülünkben marad, és ami a gondolatainkban is ott van, valószínűleg az, hogy mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek. Mi van itt pontosan a szövegben? Mi jót cselekedjem. Mester, látom, hogy te jó vagy. Én is jó szeretnék lenni, én jót szeretnék cselekedni. Azért, mert láttam, hogy te a gyerekekkel hogy bánsz. Nyilván nem ez volt az egyetlen mozzanat valószínűleg, amit a gazdag ifjú látott Jézus életéből, de ez annyira megindította a szívét. Mi jót cselekedjem. Tehát érezzük azt az abszolút készséget, abszolút nyitottságot. Olyan pillanat ez az evangéliumokban, amire azt lehet mondani, hogy hát nem sok ilyen van. Nem? Tehát küzdelmekről rengeteget olvashatunk az evangéliumokban, hogy Jézus hogy küzdött ezért, azért, stb. De ez a pillanat, tehát az ilyen pillanatok azért nem gyakoriak, hogy valakiben ennyire feltámad a vágy, hogy igen, a tiéd akarok lenni, téged akarlak követni. Mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Jézus válasza így hangzik. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Sokan félreértik ezt a bizonyos 17. verset, és ugye azt mondják, hogy Jézus itt elhárítja magától azt, hogy ő Isten lenne. Ehhez képest, ugye, hogyha az ember belegondol, nem csak ebbe az igébe, hanem más igébe, vagy ige szakaszokba, ez ugye arra tanít bennünket, hogy Jézus pontosan ezzel utalta arra, hogy ami a zsidóknak az egyik legnagyobb probléma volt, hogy nem tudták elfogadni azt, hogy maga az Isten jött közéjük emberi testben. Pontosan erre utal, hogyha te megláttad bennem a jót, hogyha te ezt érzékelted belőlem, hogy én jó vagyok, akkor vigyázz, mert ez csak az Isten az, aki ezt megmutathatja neked, meg aki engem jóra késztethet. Tehát a mennyei atyával való annyira szoros kapcsolatra utalt, hogy ezt, hogy mondjam, csak érzékelteti. De nem teszi egyértelművé, nem ad erről részletes tanítást, minek is adna. Ugye azt a kérdést is föltehetjük. Hát a Biblia számos más helyen szól erről. Itt elég ennyi. Senki sem jó, csak egy az Isten. És aztán megy tovább. Ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Na, melyek ezek a parancsolatok? Ugye így olvastuk ezt a 18. versben. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj hamis tanúbizonyságot, ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd fel a barátodat, mint te magadat. Érdekes, nem, hogy csak ennyit említ. 6 abból a bizonyos 10-ből. Parancsolatokról beszél. Nem mondhatjuk azt, hogy ugye összegző jelleggel szól, persze bizonyos értelemben összegzi ezt a 6-ot, de miért csak ezt a 6-ot? Hát az első 4-re miért nem utal? Az a gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy ugye soha nem szabad nekünk elfelejtenünk azt, hogy zsidó környezetben vagyunk. Akkor, amikor az evangéliumokat olvassuk, akkor zsidó emberekről olvashatunk, és arról a fajta vallásosságról, amit ők képviseltek, amiben én most nem mennék bele, hogy milyen volt, többen tisztában vagyunk ezzel. Valószínűleg nem véletlenül nem beszélt Jézus az első kőtábláról. Nem véletlenül nem említette, hogy az Isten felé milyen követelményei vannak az embernek, tehát hogy az embernek mit kell tennie, mit érdemes tennie az Isten felé, mert a zsidók ezt olyan módon járatták csúcsra ezt a kérdést, hogy iszonyatos túlzásokba estek. Ebben most nem merülünk bele, szombatot hogy tartották meg egyáltalán az a fajta vallásosság, ugye, amit a babiloni fogság után még egy-két évszázaddal kialakítottak maguknak. Szóval az minden volt, csak nem Isten szerinti vallásosság, de látszólag ők nagyon-nagyon hűségesek voltak az Istenhez. Ehhez képest hogy bántak azokkal, akik körülöttük vannak? Na, ez az érdekesebb kérdés. Ez volt egy zsidó számára az érdekesebb kérdés, mert egy dolog, hogy az Isten felé te mit mutatsz, ugye ott is volt mit rendbe tenni, tehát teljesen egyértelmű, Jézus erről is tanított, na de az emberek felé, az emberekkel hogy kell bánni, hogy kell viszonyulni hozzájuk, szüleidhez hogy kell viszonyulni, házastársadhoz hogy kell viszonyulni, és egyáltalán másokhoz. Pontosan ezeket a parancsolatokat idézte föl, mintha azt mondaná, hogy igen, tudom, hogy te vallásgyakorló zsidóként nagyon fontosnak tartod az első kőtáblát, hogyan állsz te a második kőtáblával? Ott mi is a helyzet? és egyáltalán mi van a te szívedben ezzel kapcsolatban? Az ifjú válasza így hangzik, 20. versben olvashatjuk, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mi fogyatkozás van még bennem? Mennyire volt igaz ez a válasz? Mert ugye úgy válaszol, hogy közben kérdez az ifjú, és ez a válasz, hát ez úgy szíven üt bennünket, nem? Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Hát ezt azért szerintem mi nem mernénk kimondani, nem? Tehát azért, hogy a hatból hatot, amit a megváltó felsorolt, én mindet megtartottam ifjúságomtól fogva. Na most egész biztos, hogy neki volt fogyatkozása. Bizonyos, hogy nem volt ő tökéletes abból a szempontból, hogy mindent tökéletesen cselekedett volna. Tehát volt ebben egy adag, micsoda, magabízás, büszkeség, hogy nevezzük ezt? Önhittség is, igen. De, és itt tegyünk egy felkiáltó jelet. Megmondom, hogy miért. Már megint Márkot kell, hogy idézzük. Mert ugye Máténál olvassuk ezt a bizonyos szakaszt, de Márk evangéliuma egy olyan mozzanatot tár föl, ami megint csak nagyon érdekes. És mondom, ne felejtsük el, amire eddig eljutottunk, hogy azért nem teljesen hótiszta, hófehér ez a válasz. Márknál azt olvashatjuk, Márk evangéliuma 10. fejezetében, amikor ő leírja ezt a történetet, hogy Jézus rátekint, ezután a válasz után, megkedvelte őt, és mondta neki. Milyen érdekes, nem? Márk 10.21. Jézus rátekintett a gazdag ifjúra. Tehát még egyszer, akkor, amikor feltette az ifjú a kérdést, Jézus válaszolt, a gazdag ifjú válasza elhangzott. Az ember azt hinné, hogy megfagy a levegő, mert azért ez nem akármi, amit kimond Jézus. Ehhez képest azt olvassuk Márknál, hogy rátekint, megkedveli őt, és mondta. Tehát annyira érdekes, hogy Jézus a lelke legmélyébe látott bele. És pontosan tudta azt, hogy igen, ez az ifjú 100%-ig az Isten útján akar járni. Még akkor is, hogyha ez a válasz nem teljesen tökéletes, és nagyobb alázat is megnyilatkozhatott volna, de ő látta a készséget benne. Ne felejtsük el az előzményeket. Ott vannak a gyerekek, ott van Jézus, látja ezt a szívet, lelket melengető pillanatot, vagy pillanatokat, odafut hozzá, letérdel, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek, jó mester. Jézus pedig rátekintvét megkedvelte őt. Mert látta azt, hogy igen, ebben az ifjúban rengeteg van. Rengeteg. És itt jön a történetnek a drámája, 21. vers és a 22. Mátétól olvassuk megint csak. Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. És gyere, és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet halván elment megszomorodva, mert sok jószága volt. Azt olvassuk tehát az igében, hogy Jézus elmond neki egy dolgot, hát belelátott bizony a szíve legmélyébe, mert pontosan tudta azt, hogy igen, ennek az ifjúnak ez a gyenge pontja, az anyagiak kérdése. Az anyagiak kérdése, hogyan is hangzott ez a mondás, ami egyébként Oszi bácsi édesapjának volt a mondása? A pénztárca tér meg utoljára. A pénztárca tér meg utoljára. Érdekes, nem? Oszi bácsi édesapja, ő mondta ezt. Szóval annyira különleges ez, hogy igen, ez a bizonyos egy dolog. Mert látszólag minden rendben van. Ez egy olyan ember, aki készséges. Ez egy olyan ember, aki tényleg mindent oda akar adni. Szíve, lelke ott van. Jézus azt mondja, hogy egy dolog. De ez az egy dolog, ugye nem akárhogy beszél róla, azt mondja, egy fogyatkozásod van. Mert ugye az ifjú is ezt a kérdést teszi föl, hogy mi fogyatkozás van még bennem. És azt mondja, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és gyere és kövess engem. Azt mondtuk tehát, hogy ez a történet drámája, vagy drámai pontja, drámai fordulata, de én azért még egy dolgot hozzátennék, mégpedig nem is egyet, hanem kettőt. A gazdag ifjúval többet nem találkozunk az evangéliumokban. Ez azért döbbenetes, mert ne felejtsük el még egyszer, honnan indulunk. Ilyen fajta készséget, ennyire boldog, örömteli pillanatokat, amiket itt olvashatunk az igében, hát nem gyakran olvasunk az evangéliumokban. Ehhez képest eltelik néhány másodperc, nem tudjuk, hogy ez mennyi idő lehetett pontosan, hogy meddig beszélhettek, találkozhattak egymással. Ez egy nagyon rövid gondolatmenet, hogyha az ember így felolvassa. De úgy van vége ennek a történetnek, hogy a gazdag ifjú többet már nem kerül elő. Tehát valószínűleg ez neki, kimondhatjuk, egyértelműen arról szólt, hogy az örök életre való bemenetel lehetőségét az ebben a pillanatban játszotta el. A legnagyobb magasságból jutunk a legnagyobb mélységbe. A legnagyobb magasság az az, hogy abszolút készséges, mindent be akar fogadni, megérinti a szívét, és egyértelműen ugye úgy látjuk, hogy az Isten szerinti ember, és az Isten tudja tovább segíteni. És néhány pillanattal később ott vagyunk, hogy itt a vége ennek a történetnek, mert azt mondta, hogy na ezt nem. Kerek perec választ adott, ez az egyik dráma. A másik drámája ennek a történetnek itt a végén az az, hogy Jézus nem megy utána. Tehát ő pontosan tudta, hogy fölösleges lenne erőfeszítéseket tenni, fölösleges lenne azt mondani, hogy de fiam, gyere vissza. Hát ne felejtsd el, hát nem érted, hogy honnan indultunk? Hát gondolj bele, láttál engem a gyerekekkel, láttad azt, hogy én hogy bánok velük, láttad a tanításaimat, vagy a gyógyításaimat, hallhattál róla egy csomó minden. És azt látjuk, hogy nem. Az ifjú elmegy, és teljes szabadsága van. Teljes szabadsága van, Jézus pedig nem kezd el neki könyörögni, nem áll az útjába, nem tesz semmit, hanem itt azt látjuk már csak a 23. versről kezdve, hogy a tanítványainak beszél néhány dologról, és tanítja őket arra, hogy akkor most hogyan dolgozzák fel ezt a történetet, ami nyilvánvalóan őket is megviselte. Na most, amiről nem szól a történet, hogy Jézus eközben miket gondolhatott, mit érezhetett. Mert ugye, ha egy picit a történet mélyére ás az ember, gondoljunk ebbe bele, maga a megváltó, aki mindent megtesz az emberért, aki alázattal közelít az emberhez, mert ugye ez az egésznek a kulcsa. Mélységes alázattal vállalja mindazt a kínszenvedést, tortúrát, ami az élete végén következik, és azt a sok-sok nehézséget, ami az életében, ugye a tanítói szakaszában, meg egyáltalán mindenhol ugye érte őt, a mindenható Isten egyszülött fiát. Itt van tehát ő, és itt van egy ember, akit elveszít. Na most ezt egészen bizonyosan nagyon-nagyon nehéz volt neki feldolgoznia. Szinte azt mondhatjuk, hogy a szíve szakadt meg. Nem? Tehát gondoljunk ebbe bele, hogy egy ember elvesztése, egyetlen ember elvesztése, ez micsoda fájdalom lehet a megváltónak. De pláne a kereszt fényében. De ha többet veszít el, hogyha sokan választják azt, hogy minden hívás ellenére nem kell az Isten, elutasítjuk. Hogy ez neki micsoda fájdalom lehet. Mondom, egy ember elvesztése is, de hogy lehet, hogy mondjam, sokszorozni ezt a fájdalmat. Erről nem szól egyébként ez az ige szakasz. Itt azt látjuk, hogy jön az ifjú, beszélgetnek, sarkon fordul, elmegy. Ennek a történetnek ez a rövid vázlata. És persze aztán Jézus tanít, de vajon milyen lelkülettel, milyen gondolatokkal, mennyire nehéz súlyokkal taníthatott. Különleges tehát ez a kérdés azért, mert ugye mi az, amit tanulságként megfogalmazhatunk? Hát egyrészt ugye az, hogy az alázat, amiről a Sofóniás 2.3-ban olvashattunk, Sofóniás könyve második fejezetében, amire az Isten el akar vezetni bennünket, na ez hiányzott a gazdag ifjúból. Az az alázat, hogy ha mond valamit az Isten, akkor az úgy van, és nem bírálhatom felül. Ez egy végtelenül egyszerű dolog egyébként, de mégis hányszor felül bíráljuk az Istent. Mond valamit az Isten, és mi azt mondjuk, hogy de. Vagy tudok egy jobb utat, próbáljuk meg 23-szor is valami kerülő úton, csak azért se kell az út. Nem? Tehát annyira különleges ez, hogy voltak épp egy nagyon egyszerű dologra szeretne bennünket elvezetni az Úr, csak ez annyira nehezen megy. Mond valamit, és azért, mivel ő jobban tudja, azért, mivel ő nagyon szeret bennünket, azért, mivel ő a teremtőnk, meg a megváltunk, ezért csak annyit kér az embertől, hogy engedelmeskedj, semmi többet. Mondom, nem bonyolult, mégis az életünket abszolút meg tudjuk bonyolítani sok-sokféleképpen. Keressétek-e föld alázatosai az alázatosságot, mondja Sofóniás. De még egyetlen vonatkozására térjünk ki ennek a bizonyos alázatnak. Mert ugye azt látjuk, hogy az Isten felé hogyan, miként érdemes viszonyulnunk. De még egyszer, tehát ne felejtsük el, ez minta. A mintát kell követnünk. Tehát nem pusztán arról szól, hogy az embert felszólítja valamire az Isten, hogy légy alázatos. Nem, ez rövid zárlatos gondolat lenne. Úgy helyes ezt elmondanunk, hogy az az Isten, aki alázatosságot gyakorolt értünk, az az Isten késztet bennünket arra, hogy mi is alázatosak tudjunk lenni, azt a mintát követni tudjuk. Ez az Isten és az ember része. Mi a helyzet ember és ember között? Filippi levélből szeretnék olvasni egy igét, a Filippi levél második fejezetéből a harmadik verset. Tehát Filippi levél második fejezetének harmadik versét. Azt mondja itt az ige, Pál apostol szavai ezek, vagy ugye ezt a levelet így olvashatjuk, semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Talán még a második verset is olvasom, azt mondja, hogy teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. És ezután mondja, hogy semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Miért kell alázat a másik ember elfogadásához? Mert az, hogy az Istent tudom-e így tekinteni, tudok-e rá így tekinteni, hogy igen, alázattal meghajtom a fejem előtte, mert ő jobban tudja, mert szeret, mert a megváltom, mert a teremtőm, lehetséges, hogy ez talán könnyebb megvalósítani az embernek. Na de ott van mellettem az a valaki, aki nem a megváltóm, nem a teremtőm, adott esetben még rosszat is csinál velem, adott esetben nem szépen viszonyul hozzám, vagy adott esetben hát nem olyan szimpatikus. Ez egyébként abszolút nem bibliai kategória, de mégis ugye szoktuk használni ezt a fogalmat, hogy valaki szimpatikus, nem szimpatikus. Mégis azt mondja a Filippi levél, hogy alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Na és itt jön ennek a kérdésnek a súlya, nem tesz különbséget ember és ember között. Nem mondja azt, hogy a gyülekezet előjáróira te tekints fel így, legyél alázatos velük. Vagy azokra, akik olyan életet élnek, hogy kettős pont. Azt mondja, alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Na most az alapvető emberi reflex az bizony az, hogy a másiknál jobb vagyok, a másiknál én jobban tudom, és ugye az a bizonyos kritikai érzék, ami sokunkban nagyon-nagyon erősen megvan, kimondhatjuk ezt, hogy talán mindannyiunkban megvan? Tehát, hogy mindannyiunknak fejlett kritikai érzéke van? Megmondom, hogy miért teszem fel ezt a kérdést, mert én régebben is ugye ezt tapasztaltam emberi közösségekben, akár egy osztályban is, ugye középiskolában vagy általános iskolában, de később is, hogy valahogy az ember kritikai érzéke az, hogyha valami rossz neki, ha valaki rosszat tett vele, hogy az azonnal ott van, vagy hogyha valamit én jobban tudnék. Tehát ezt nagyon-nagyon élesen meg tudjuk ítélni. A másik miben rossz? Ebből az következik, hogy én miben vagyok jobb. Na most az Isten arra biztat bennünket, hogy ezt tegyük félre, toljuk félre. Még akkor is, figyelem, felkiáltójá, még akkor is, hogyha igazunk van. Nem? Tehát lehet, hogy feketén-fehéren ki lehet mondani, hogy bizony, én helyesen ítélem meg azt a helyzetet, a másik tényleg rosszul tett valamit, de a Filippi 2:3-at nem felejthetem el. Alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Tehát önmagunkat nem hogy a felső polcra helyezni, arra tanít az ige, hanem azt mondja, hogy vagyok én, meg van a másik ember, aki ugyanolyan tévedő és esengő és bűnökkel küszködő, mint én, tudok benne találni olyat, ami alapján azt tudom mondani, hogy ő különb. Az igének egyértelműen az a válasza, hogy igen. Ha nem tudsz benne ilyet találni, akkor keresd. Nem? Tehát napnál világosabb, hogy akkor nem lehet megelégedni azzal, hogy jó, hát ő nem különb. Gyülekezet 60%-a mondjuk különb, 40%-a nem különb. Szó nincs erről. Alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. A másik sem tökéletes, nyilván. A másik is követel hibákat, nyilván. De ott vannak benne olyan tulajdonságok, amiben lehet, hogy ő előrébb tart. Na, ebben például azt lehet mondani, hogy meg lehet ragadni azt, hogy tényleg miben különb a másik, mint én. Úgy is lehet föltenni ezt a kérdést, úgy is megfogalmazhatjuk ezt a kérdést, hogy van-e ilyen a gyülekezetben, itt a helyi zugligeti gyülekezetben, vagy ki az a gyülekezetben, vagy kik azok itt ebben a gyülekezetben, akikre én nem így tekintek, hogy alázatosan egymást különbeknek tartom őket magamnál. Mert ha vannak ilyenek, akkor dolgozzak azon, hogy ilyenek ne legyenek. Kérjem az Isten segítségét. Tehát ugye ez is az alázat része, nem pusztán az, hogy igen, legyek alázatos az én Istenemmel, alázatosan járja te Isteneddel, ahogy az Ószövetségben is olvashatjuk. Mi a helyzet a másik emberrel? Alázat kell ahhoz, hogy az emberi kapcsolataink jól működjenek. Alázat kell ahhoz, mert ugye ez azért érdekes kérdés, mert az egyes embernek a másikkal való kapcsolatát is ez kell, hogy megolajozza, de a gyülekezetet is ez kell, hogy megolajozza, és ez a szeretet olaja az, ami aztán ugye ezt föloldhatja, ezeket a csikorgó dolgokat, és azt lehet mondani, hogy tényleg elkezdünk úgy működni, mint egy olyan testvéri közösség, ahol nem lenézzük a másikat, vagy nem azt mondjuk, hogy igen, én jobban tudom, jobban teszem, hanem azt mondom, hogy lehet, hogy nekem is vannak bizonyos erényeim, vagy jó tulajdonságaim, amit az Isten ki tudott fejleszteni, na de, ott van az a másik ember, aki meg valamiben példa lehet nekem. Meg tudom találni ezt, hogy ő X, Y, Z, akár sorba venni a gyülekezet tagjait, ő miben példa? Ha csak egy dolgot említünk, vagy kettőt, vagy hármat, lehet, hogy három dologban is példa, vagy négyben, vagy ötben, de ha csak egy, hát akkor is azt mondja az ige, azt mondja, semmit sem cselekedvén versengésből, pontosan erre utal Pál. Sem hiába való dicsőségből, tehát hogy ez a kritikai érzék. Na, ezt visszaszorítani, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál, mert az emberi természetünkből nem ez fakad. Emberi természetünkből az fakad, hogy jobban tudom, éppen ezért felső polcra helyezem magam, és ez ugye azért érdekes kérdés, mert így a gyülekezet nagyon-nagyon nehézkesen tud majd működni. De hogyha ez az irányultság lesz mindannyiunkban, hát akkor abból micsoda áldások származhatnak. Szóval ez egy csoda, amit itt olvashatunk, mert persze, hogy azt mondja az ember, hogy igen, akkor viszont nekem bizony van bőven munkám. Na de ha ez megvalósul. Ha tényleg végig tudok menni így a gyülekezet tagjain, hogy ő miben különb, és a másik miben különb, és a harmadik miben különb, és a negyedik miben különb, akkor könnyen elképzelhető, hogy ebből olyan áldások fakadhatnak, aminek a segítségével elkezd úgy működni egy gyülekezet, ahogyan azt az Isten szeretné látni. Tehát ez egy csodálatos lehetőség, alázat ez is, nem? És mondom, lehet, talán megkockáztathatjuk azt a gondolatot, hogy ez talán nehezebb. Mert az Isten felé talán könnyebb, mert mégis, hát ki ő? Ott is követünk el sok-sok hibát. Na de az emberek felé, azt mondja az ige, igen, az emberek felé is legyél alázatos. Gondold végig azt, hogy ki miben különb nálad. Mert hát ezt a kifejezést használja. Alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Nagyon-nagyon szép tehát ez a gondolat, amit itt a Filippi levélben olvashatunk, és szeretném összegző jelleggel csak egyrészt visszakanyarodva felidézni ezt a sofóniási igét, a másik pedig egy olyan gondolatot idézni Ellen White-tól, ami megint csak sok-sok mindenre vezethet, taníthat bennünket. Ez a gondolat, talán olvasnám először ezt, aztán ugye újra sofóniáshoz visszakanyarodunk, ez a gondolat, ez a Jézus életet című könyvben van, ez a régi kiadás, tehát az Advent kiadóban az 552. oldalon, de egyszerű, ha fejezet számot mondok, 71. fejezet a Szolgák szolgája című fejezetben. Következőképpen olvasom ezt a mondatot. Az a legigazibb alázat, amikor hálás szívvel elfogadjuk mindazt a gondoskodást, amit Isten értünk tett, és mi is komolyan szolgálunk Krisztusért. Az a legigazibb alázat. Ugye akár úgy is olvashattam volna ezt a mondatot, hogy itt megállok. hogyan folytatnánk? Az a legigazibb alázat. Lehet, hogy ezerféle dolgot mondanánk itt, hogy vajon hogyan folytatódik ez a mondat. Egy picit meglepő, nem? Ahogy Ellen White folytatja. Azt mondja, amikor hálás szívvel elfogadjuk mindazt a gondoskodást, amit Isten értünk tett, és mi is komolyan szolgálunk Krisztusért. A gyerekeknek ezért beszéltem arról, hogy mennyire fontos az elfogadás. Tehát ugye ez is a gyermeklétnek a része. De Ellen White azt mondja, hogy ez ugyanúgy a felnőtt lét része kell, hogy legyen. Mert felnőttként azt hiszem, hogy igen, én tudom irányítani az életemet, tudok döntéseket hozni, meg tudom csinálni azt, hogy, és akkor jöhet egy végtelen lista. Az Isten arra figyelmeztet, fogadjuk el a gondoskodást, Isten gondoskodását, amit értünk tett, és mi fog ebből következni? Komolyan szolgálunk Krisztusért. Tehát nem én vagyok a középpontban, nem én vagyok a fontos, hanem az Isten gondoskodása. De ez, ha nem fogadom el, akkor ez egy rajtam kívülálló dolog lesz olyan értelemben, hogy valami fal közém meg az Isten közé áll. Ellen White arra figyelmeztet bennünket, hogy ne, fogadd el. Egyszerű dolognak tűnik, de mégis az életünk sok-sok problémája ide vezethető vissza az elfogadás hiányára. Azt mondja, amikor hálás szívvel elfogadjuk mindazt a gondoskodást, amit Isten értünk tett, és mi is komolyan szolgálunk Krisztusért, és lehet arról beszélni, hogy ember és ember között milyen viszony van, gyülekezet tagjai között milyen viszony van, és így tovább, ez már egy másik történet. Kedves gyülekezet, amit Sofóniásnál olvasunk, hogy is olvastuk ezt? Keressétek az Urat mindnyájan, e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az Urat, keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Különleges ez, mert ugye a föld alázatosait szólítja meg, és ugye egy mozzanatra még nem tértünk ki, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Tehát akik tényleg igyekeznek az ő útja szerint járni. Igyekeznek aszerint járni, hogy mi az Isten útja, mi az Isten ítélete. Azt mondja, keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Mindamellett, hogy ez egy drámai hangsúlyú felhívás, azért feltétlenül érezzük benne, vagy érezzük ki a sorok mögött, a szavak között azt a fajta evangéliumot, ami benne van. Ha ez a mozzanat megvalósul az életünkben, nem is mozzanat, ez rossz kifejezés ez, ha ez a tulajdonság kifejlődik bennünk, hogy alázatosak vagyunk az Isten mintájára. Azt mondja az ige, hogy akkor nyílik meg előtted az élet útja. Tehát ez mindennél fontosabb. Minden lépésnél erre kell törekedni. Hiába voltál te életed x hónapjában, x évében, x évtizedében alázatos. Azt mondja, keresd az alázatosságot továbbra is. Ha így tudsz végigmenni ezen az úton, azt mondja az Úr, hogy akkor meg tudlak oltalmazni a harag napján. Ez tehát az, amit az ige a szívünkre helyez, és kedves Kata, ez az, amit a te szívedre is helyez az ige. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amit említettél ott csütörtökön, ez a bizonyos alázat kérdése, alázatosság kérdése. Én kívánom neked, hogy tényleg így tud tovább élni az életedet. Óriási szükségünk van erre, óriási szükségünk van nem csak neked, hanem nekünk is arra, hogy mi is ugyanígy viszonyuljunk egymáshoz, az Istenhez, és ő legyen az, aki valóban a mi vezetőnk lesz. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy tényleg ez a gondolat, az alázatosság témája és gondolata ragadjon meg a fejünkben, szívünkben, menjünk végig a gyülekezet tagjain, ugye, amit említettem is, hogy valóban tudok-e így viszonyulni, így viszonyulok-e a gyülekezet tagjaihoz, amit itt a Filippi levél második fejezetében olvashattunk, és kívánom, hogy ez a folyamatos, csiszoló, fejlesztő, javító munka, amiben az Isten részesít bennünket, ez tényleg eredményes lehessen. Amen. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük azt, hogy tanítasz bennünket az alázatra, és köszönjük, hogy ezt úgy teszed, hogy olyan mintát adsz elénk, ami tényleg követésre méltó. Hálásak vagyunk Jézus Krisztusért, megváltónkért, hogy ő olyan türelemmel, szeretettel, végtelen alázattal tudott elhordozni bennünket, akkor, amikor itt volt a Földön is, ami párját ritkítja, ami csodálatra méltó. Köszönjük azt a bölcsességet, azt a szeretetet, ami belőle áradt. Köszönjük azt, ahogyan ő a gazdag ifjúhoz viszonyult, azokat a bölcs szavakat, bölcs mondatokat, amit olvashatunk az evangéliumokban. Kérünk, segíts tanulni ebből a történetből, és segíts, hogy azt az egyet, ami közted és közénk áll, azt valóban te fel tud oldani, el tud tüntetni, és segíts, hogy valóban elismerjünk téged életünk urának minden területen. Kérünk, Urunk, hogy légy velünk, és kérünk, segíts, hogy azt a bölcsességet, azt a szeretetet, amit megváltónktól tapasztalunk, azt ugyanúgy tovább tudjuk adni mások felé is. Könyörgünk, hogy tedd tisztává a mi egymáshoz való viszonyunkat is. Te add, hogy ez a bizonyos különbnek tartás, ez kiformálódhasson a gyülekezetben, kialakulhasson mindannyiunk szívében. Vezess bennünket, kérünk, lépésről lépésre az alázatra, és segíts, hogy ha már ez kiformálódott, akkor ez meg is maradjon. Add, hogy küzdjünk ezért, és köszönjük még egyszer, hogy ezt te úgy helyezed elénk, mint amiben példát adtál, mintát adtál, nem csak korábban, hanem most is folyamatosan ezt teszed. Köszönjük, hogy te magadat megalázva tekintesz szét mennyen és földön. Légy velünk, Urunk, és segíts, hogy az alázat, az alázatosság a miénk legyen. Jézus Krisztus megváltunk nevében kérjük ezt. Amen.